20. fejezet. A hatalmas ágyuk, Napóleon kedvenc fegyverei, amelyektől a franciák ellenségei leginkább féltek, tüzet nyitottak. A Moray elhalt, a levegőben füst gomolygott. A franciák nem az ellenséget vették célba, csupán felmelegítették a csöveket, és nézték, ahogy a tömör ágyú golyók a gyilkos térségre hullanak. A csata egyelőre nem bontakozott ki. Néhány spanyol alakulat felkapaszkodott a Puebla magaslatokra, és összecsapott a meredek kaptatón felsorakozott francia elővéddel, ám a síkságon sem gyalogosok, sem lovasok nem bukkantak elő, hogy aztán a tüzérek, akiknek sikerült pontosan felmérni a távolságot, lemészárolhassák őket. A lövegek füstje dél felé sodródott, és lassan szétfoszlott a könnyű szélben. A Vitória falán épült emelvényen ülő hölgyek kissé csalódottan tapasztalták, hogy az ágyúszó elhallgatott. A markíza az emelvény legfelső széksora felé tartott, ötközben rámosolyogva az egyik lovassági ezredes feleségére, aki állandóan pletykákot terjesztett róla. Jobban van már a férjed aranyere, kedves Jeanette? Vagy ma is Cordain indul csatába? Nem várta meg a választ, hanem tovább kapaszkodott felfelé, majd megvárta, amíg a szolgáló lánya néhány párnát helyez a padra. Aztán elővett egy kis pénzt a retikuljéből, és az egyik süteményárus felé biccentett. Szeretnék néhány citromos süteményt.
Méltóságos asszonyom.
A márkiné végül helyet foglalt, és elővette apró elefántcsontlátcsövét. A síkságon azonban kevés látnivaló akadt. A gyilkos térséget eltakarta az Arines domb. A városhoz közeli gerincen katonákat látott, ahogy épp zárt hadrendbe álltak. Fejük fölött hatalmas bíbor és fehér színekben pompázó zászló lobogott, jól mutatva, hogy ők József király személyi testőrsége. A nő azon tűnődött, vajon hol lehet Verzsinyi. A tábornok sietősen, a csata gondolatától lelkesen hagyta magára. Biztosította a márkízát, hogy a mai győzelemmel Pierre Ducos bukásra ítéltetik. Joseph megtarthatja a spanyol trónt, és így Helen is visszakaphatja a szekereket, amelyeket az inkvizitor elorzott. A Marquiné a szeretőjére mosolygott.
És mi lesz, ha ma veszítünk?
Veszítünk? Nem veszíthetünk!
A márkiza azon tűnődött, hogy néhány napja a francia sereg még semmi másra sem tudott gondolni, csak arra, hogy visszavonuljon Spanyolországból. Ám Napóleon győzelmének hírére a sereg egy csapásra megtelt önbizalommal. Biztosra vették, hogy ma bosszút állhatnak Wellingtonon. A fordulat nagyon váratlanul történt. Burgoszban még arra próbálta rávenni Sharpot, hogy a becsületét feladva húzza keresztül Ducos terveit. Azon tűnődött, vajon Sharp hajlandó lett volna aláírni az iratot, de aztán száműzte a gondolatot. Sharp meghalt, ezért a kérdés lényegtelenné vált. József király ellenben a trónért harcolt, és a győzelme azt jelenteni, hogy nem kell megvesztegetniük a spanyolokat. Franciaország ismét megszállná Spanyolországot. A világ végignézhetné, ahogy a birodalom újra felemelkedik. Egy lovas kapitány bukkant fel a lépcső aljánál. Verzsinyi ezredének zöld és rózsaszín egyenruháját viselte, fél szemét kötést takarta, egyik kezét pedig felkötötték. Biccegve indult felfelé. Mivel a mai napon nem harcolhatott, parancsba kapta, hogy álljon a márkíza szolgálatára. Igazán jellemző Verzsinyire, hogy egy hihetetlenül visszataszító embert küld kísérőnek, gondolta a nő, majd a legyezőjével odaintett a férfinak. Engem keres, kapitány! Mosolygott a tisztre, mikor az csatlakozott hozzá.
Mint mindenki, méltóságos asszonyom. Hajolt meg a lovas tiszt, és megcsókolta a nő kesztyűs kezét. Szomié, kapitány, alázatos szolgálatára.
A férfi bámulatosan csúfolt, az arca leginkább egy varangyére hasonlított. Foglaljon helyet, kapitány. Bizonyára elszomorítja, hogy nem vehet részt a mai csatában.
Lesznek még alkalmak, méltóságos asszonyom.
De miért is bánkódnék, ha a mai napot az ön társaságában tölthetem?
Ó, milyen kedves. Kér egy kis citromos süteményt?
Elküldte a szolgáló lányt, hogy vegyen még süteményt, és hozzon fel egy üveg bort a hintóból.
Hogyan szerezte a sebeit, kapitány?
Leestem egy hölgy erkélyéről, amikor a férj rajta kapott minket.
Ó, a hölgynek bizonyára égbe kiáltóan pocsék az ízlése, gondolta márkíza, majd a legyezőjével a harcmező felé intett.
El kell mondania, mi történik éppen, kapitány?
Lőporfüst apró felhőit látta felszállni a Puebla magaslatokról. Szomié kapitány kölcsön kérte a látcsövet, és néhány pillanatig nézelődött. Aztán kifejtette azon véleményét, miszerint Wellington támadást indított a magaslatok ellen, mivel nem mert a síkságon támadni.
És miután elfoglalják a dombokat,
A márkéza egy pillanatra elhallgatott, mivel a szolgálólány meghozta a süteményt és a bort.
Nem kell majd lejönniük a síkságra?
Ó, igen, méltóságos asszonyom. Nagyon is így van.
De akkor mégis mi fog történni?
Elsöpörjük őket az ágyukkal, vigyorodott el Sommier, kivillantva sárga fogait.
Ilyen egyszerű.
A háborúzás nagyon egyszerű, mosolygott a kapitány.
Nem csoda, hogy a férfiak ennyire kedvelik, mosolygott vissza rá a nő. Azonban nem lehet, hogy Wellington valami olyasmivel áll elő, amire önök nem számítanak?
Sommier megrázta a fejét, és a francia hadseregben elterjedt véleménnyel válaszolt, hogy megnyugtassa ezt a gyönyörű, hatalmas szemű nőt. Wellington nem tud támadni, méltóságos asszonyom. Remek védelmet tud kiépíteni, de a támadásban nem jó.
Maga ott volt Ossianál?
Ossia. A nő nem világosította fel a csatával kapcsolatban.
Argaumnál?
A kapitány vállat vont.
Salamancánál?
Mosolyodott el a nő. Ez a sütemény igazán ízletes, méltóságos asszonyom, mosolygott a lovastiszt.
Örülök, hogy ízlik önnek. Alig várom, hogy további magyarázatokkal szolgáljon a mai csatát illetően, kapitány. Igazán pompás, hogy egy ilyen szakértő mellett nézhetem végig az összecsapást.
A tábornok elmondta Sommiernek, hogy a márkíza okos és jól értesült, ezért a kapitány kissé félt attól, hogy magyarázattal szolgáljon a mai nap eseményeire. Ő kényelmesen ül, méltóságos asszonyom.
A lehető legkényelmesebben.
A nő elfordult a tisztől, és a Puebla magaslatokra szegezte a látcsövét, de semmi érdekeset nem látott. A csatát jelenleg a láthatáron túl vívták. Nagyon remélte, hogy a franciák győzni fognak különben a vagyon, amit összegyűjtött, és vele a jövőről szőtt terve is elvesznek. Eszébe jutott a szeretője magabiztossága, és reménnyel töltötte el, hogy Sommier is ugyanilyen magabiztosnak látszik. Úgy tűnt a francia hadsereg teljesen biztos abban, hogy diadalt arat. Habár Wellington még senki sem győzte le nyílt színi ütközetben, de a brit tábornok még sosem küzdött olyan hadsereggel, amelyet Jourdan marsal vezetett. A márkéza evett egy kis süteményt, majd elfogadott egy pohár bort, és reménykedett a győzelemben. A győzelembe vetett reményt Don José, a Castilia és Aragónia, a két Szicília, Jeruzsálem, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galícia, Majorka és Minorka, Sevilla, Sardinia és Korzika, Córdoba, Murcia, Santiago, Algarves, Algeciras, Gibraltar, a Kanári-szigetek, a Kelet- és Nyugat-Indiák, az óceániai szigetek Istentől felkent királya, Ausztria főhercege, Burgundi, Brabant és Milánó hercege, Habsburg, Tirol és Barcelona grófja, Viszkája és Molina ura is osztotta. E címeket ő adta saját magának. Öccse Franciaország császára egyszerűen csak Joseph Bonapartének, Spanyolország és az Indiák királyának nevezte. De ha elveszíti a mai csatát, akkor a nagy semmi királya lesz. Ezért, amint a nap egyre magasabbra emelkedett, az ágyuk pedig egyre csak várakoztak, Joseph Bonapartét felettébb zavarta, hogy Wellington csapatainak láthatóan sikerült elfoglalni a Puebla magaslatokat. Aggodalmát kifejtette serege főparancsnokának, Jourdan marsalnak is, aki azonban egyszerűen csak elmosődött.
Hagyjuk, hadd foglalják el a magaslatot, uram.
Hagyjuk,
nézett József király aggodalmasan a főparancsnokra. Jourdan lova nyugtalanul mocorgott, ám a marsal lecsendesítette.
A magaslatokat akarják, uram, hát meneteljenek csak át biztonságban a hegyszoroson. Pontosan oda akarom terelni őket. Ha a britek a hegyszoroson át törnek előre, abból az irányból, ahol a folyó elhagyja a síkságot, akkor egyenesen az ágyuk elé menetelnek. Ha nyugatról jönnek, uram, akkor végük, mosolygott Josephre.
Jourdan buzgón remélte, hogy igaza van. Arra készült, hogy a britek nyugatról támadnak, és miután a tüzérség vérbe folytotta az előre nyomulást, szabadjára engedi a lovasságát, és ő lesz az első francia marsal, aki legyőzi Wellingtont. Picarcit sem törődött a magaslatokkal, onnan senki sem tudja befolyásolni a síkságon zajló csatát. A britek megszerezhetik Spanyolország összes dombját, de akkor is el kell menetelniük a francia ágyuk előtt. Szinte már maga előtt látta a győzelmet. Egyetlen hely volt csupán, ami miatt Jourdan aggódott. A folyótól északra húzódó sík térség. Ha Wellington nem nyugatról támad, hanem a síkság mentén menetelve megpróbálja átkarolni a francia jobbszárnyat, akkor Jourdannak oldalra kell fordítania az arcvonalat, és át kell rendeznie az ágyukat. Nyugtalanul pillantott észak felé a folyó túloldalán elterülő vidékre, ahol a gabona magas, falkó szárainak tömege szinte hullámzani látszott a szélben. A pisztrángoktól hemzsegő zadorra fölött két réti héja szállt. A folyó csillogó vize egy domb mellett elhaladva éles kanyart írt le. A magaslat teljesen eltakarta a folyó kanyarulatot. Jourdannak eszébe ötlött, hogy nem erősítette meg a dombot. Arra gondolt, vajon Napóleon oda küldött volna néhány embert. Nem, nem lehetnek kétségei. Úgy kell viselkednie, mintha pontosan tudná, mi fog történni. Mintha úgy irányítaná az ellenséget, akár a saját hadseregét. Mosolyt kényszerített az arcára, igyekezett magabiztosnak látszani. Elismeréssel adózott a király szabójának, és próbált nem gondolni arra, mi lesz, ha a britek északról támadnak. Nyugatról kell jönniük. Imádkozott Istenhez, hogy az ellenség nyugatról jöjjön. Uram! Uram! Hallatszott a tisztek kórusa, és mindannyian nyugat felé mutattak, amíg mindig árnyékba burkolózó hegyszorosra. Uram! Látom! Léptetett előre Jourdan. A hegyszorosból brit gyalogosok közöllöttek elő, az Arines domb előtt fekvő falu felé tartva. Egyenesen a francia ágyuk uralt a gyilkos térségre. Kibontott lobogókkal meneteltek, mintha parádén lennének. Holott a halálba tartottak. Elkaptuk! Csapott a combjára Jourdan. Istenemre, elkaptuk! Tehát Wellington ezúttal rosszul számított. Pontosan arra tart, amerre Jourdan terelni akarta. Egyenesen a pusztulásba. A császár dicsősége felé. Lovát megsarkantyúzva előre vágtatott, és tollas kalapjával integetett. Tüzérek! Várjatok! A kanocos rudakat már előkészítették. A több mint 100 jókora löveg felporozva várta, hogy tüzet nyithasson. József király a marsal mellett lovagolt. Rettegett attól, hogy esetleg kiválthatja öccse rossz szalását, s ez jól látszott az arcán. Ha elveszíti a csatát, többé nem lehet király. Ám a győzelemhez verességet kell mérniük Wellingtonra. Joseph Talaveránál tanúja volt, hogyan harcol a brit hadsereg. Látta, miként változtatta a gyalogságuk győzelemmé a biztos vereséget. Ám Jourdan marsal ennél jóval többet is látott. Közlegényként szolgált abban a hadseregben, amelyet a franciák az amerikai lázadók segítségére küldtek. Látta, hogyan szenvednek a britek vereséget, és biztosra vette, hogy hamarosan ismét tanulja lehet ennek. Ragyogó mosolyjal fordult a császár fivére felé. Önné a győzelem, uram! Önné a győzelem! Biztos benne? Nézze! Mutatott Jourdan előbb a kihalt északi térségre, majd az ágyuk előtt szétszóródó ellenséges csapatokra. A győzelem a magáé! Ez volt az utolsó pillanat, amikor láthatták, mi történik a harcmezőn, mivel a lőporfüst hamarosan eltakarta előlük a küzdelmet. Jourdan előhúzta a szabjáját. A napfény megcsillant az acélon, ahogy a penge lecsapott. Az ágyuk tüzet nyitottak. A hegyszoros, ahol a nagy út a Vitória körüli síkságra vezetett, zsúfolásig megtelt. A csapatok várták, hogy parancsot kapjanak az előrenyomulásra. A Puebla magaslatokon megsebesült katonákat lehozták az út mellé. Az orvosok kötényei már is vértől csillogtak, ahogy fűrészeikkel és szikéikkel munkához láttak, miközben a katonák a keskeny szorosnál tolongva várakoztak, hogy elindulhassanak a hirtelen megkezdődő ágyúzás felé. A katonák tréfálkoztak a francia ágyúk hangja hallatán. Tréfálkoztak, mert félték-e fegyvereket. A dobos fiúk a veteránokat figyelték, próbálva bátorságot meríteni a nyugalmukból. A drága lovakon ülő ifjú tisztek azon tűnődtek, megéri-e a dicsősége temérdek aggodalmat. A törzstisztek a hadoszlopok mentén vágtatva tábornokokat és ezredeseket kerestek. Lovaik horpaszát már is fehér tajték borította. A lobogók petyhüttel lógtak a szélcsendben. Az első zászlóajak már a síkságon jártak, és hamarosan az első sebesültek is elkezdték visszafelé vonszolni magukat, hogy az orvosok ellássák őket. Néhány katona kilépett a sorból, és a folyóhoz rohant, hogy megtöltse a kulacsait vízzel. Páran megfontoltan későbbre tartogatták a bor vagy a rum adagjukat, mondván jobb úgy csatába menni, hogy egy kis szesz van az ember gyomrában. Az egyik ír ezred katonái, mindannyian kifakult, foltoktól tarkított vörös kabátban, amelyek jól mutatták, hogy már régóta szolgálnak Spanyolországban, épp egy spanyol káplán előtt térdepeltek, aki a kereszt jelét vetve rájuk megáldotta őket. Asszonyaik nyugtalanul imádkoztak mögöttük, míg skót presbiteriánus ezredesük a lova nyergében ülve a 23. zsoltárt olvasta. Néhány felföldi alakulat a Puebla magaslatokra tartott, hogy átvegye a spanyolok helyét. Dudáik őrült lármája elvegyült a francia ágyuk morajával. A katonák egymást kérdezgették, hogy mi történik, de senki sem tudta megmondani. Vártak, hallgatva a csatazajt az egyre fokozódó hőségben, és imádkoztak, hogy meghallhassák a győzelem hangjait is. Imádkoztak, hogy ne kerüljenek az orvosok elé. A hadoszlop mögött, ahol nők és gyerekek várták, hogy megözvegyülnek vagy elárvulnak-e, a helyiek pedig elkerekedett szemekkel nézték a különös tömeget, amely betolakodott a völgybe, két lovas zabolázta meg a hátasát. Egyikük, egy magas, fekete hajú, sebhelyes arcú férfi oda kiáltott a folyó partján üldögélő katona feleségeket csapatának. Ez melyik hadosztály? Valamelyik asszony, aki épp egy csecsemőt szoptatott, felpillantott a lövészre. A második? Az ötödik? Merre van? Isten tudja? Sharp úgy vélte, megérdemelte a választ. Megsarkantyúzta karabélyt és előrevágtatott. Hadnagy! Hadnagy! A gyalogos hadnagy megfordult, és a lóháton ülő magas, napbarnitott férfira nézett, aki a 95. ezred viharvert egyenruháját viselte. Az oldalán lógó kard azt sugalta, hogy a borotválatlan férfi tiszt. Uram, szólalt meg a hadnagy puhatolozva. Merre van Wellington? Ő azt hiszem a folyó túloldalán. Az ötödik hadosztály? A bal szárnyon, uram. Legalábbis azt hiszem. Ez itt a jobb szárny? Ő azt hiszem, igen, uram, felelte a hadnagy bizonytalanul. Sharp megfordította a lovát. A hegyszoros zsúfolásig megtelt emberekkel és hallotta az ágyuk dörgését, amiből tudta, hogy ez az út csak a harcmezőre vezethet. Immár nem érdekelte Wellington. Ez nem a megfelelő idő volt ahhoz, hogy megkeresse a tábornokot, és beszámoljon neki a szerződésről, amelynek részleteit a márkíza fette fel előtte még Burgosban. Mindent leírt, amit a nőtől megtudott, és gondoskodnia kellett arról, hogy a levél eljusson Hogenhez. Most azonban, hogy utolérte a hadsereget, amely épp csatát vívott, ismét katonává vált, a neve tisztázása pedig várhatott a harc utánig. A pankorvóban lopott, csúf lovon ülő Angelre pillantott. Gyere! Visszavezette a fiút a faluhoz, ahol egy hídívelt át a folyó nyugati partjára. Meg kellett keresnie a South Sussexet, hogy a halálból visszatérve ismét harcoljon.